Jó napot kívánok, ez itt az Elemző, a Szabad Európa közéleti podcastja, én pedig Benyó Rita vagyok. Mai vendégem Unger Anna politológus, akivel arról beszélgetünk, hogy mi állhat a Fidesz látványos hátraarca mögött az úgynevezett átláthatósági törvény ügyében. Szó lesz a belső fideszes törésvonalakról, a kampányfinanszírozás új terveiről, a gazdasági válságjelek sokasodásáról, és arról is, mit jelenthet a főváros figyelmeztető leállása, vagy épp a MÁV hétvégi teljes összeomlása. Szia, Anna, köszönöm, hogy most is itt vagy. Kezdjünk azzal, ami hát viszonylag a legfrissebb. Tegnap ugye egy nagy tüntetés volt a Kossuth téren, több ezren voltak. Én nem bocsátkozom ennél konkrétabb becslésbe a számokat illetően. Mindenesetre sokan voltak, annak ellenére, hogy a törvény megvitatását és elfogadását múlt héten a Fidesz visszavonta. Kezdjünk ezzel, hogy mi állhat emögött. Nyilván van egy kormányzati magyarázat, hogy hát itt szakértői vélemények érkeztek be, és hát azt még meg kell hallgatni. De hát ilyen ritkán szokott történni, hogy még szakértői véleményeket egy nyáron keresztül vitat a frakció. Mit látsz, mit sejthetünk, mi állhat itt emögött?
Meg ugye olyan is ritkán szokott előfordulni, hogy a Fidesz kijátszva a jogalkotási törvény előírásait, az mindig előfordul, hogy nem kormányzati kezdeményezés, hanem képviselői indítványra megy be, így nem kell társadalmi szakértői egyeztetést csinálni, de az, hogy utána erre hivatkozza, hogy itt mégis egyeztetni kell, én nem nagyon emlékszem ilyen lépésre, ilyen súlyú ügyben, hogy ők visszavonták volna, vagy akár csak átmenetileg is megállították volna a jogalkotási folyamatot. Persze ezt el lehet hinni, tehát akinek a NER 15. évében még van bármiféle, hogy mondjam, készítése arra, hogy jó hiszeműséget feltételezzen ennek a kétharmados többségnek a részéről, akkor az higgye el, hogy itt tényleg szakértői megszólalások, ugye a bankszövetség, meg nem tudom, hogy hány szervezet jelezte, akik eddig is mindig jelezték, hogyha valami olyan törvényjavaslat készült, hogy erről talán egyeztetni kéne. Ugye itt nagyon sok verzió forog most már közkézen. Nekem az egy nagyon érdekes lépése volt ennek, és aztán mindjárt a visszavonásról is beszéljünk, hogy ezt ugye eredetileg Halász János nyújtotta be. Egy pár napig szegény így egyedül volt kénytelen viselni ennek a dicsőségét vagy szégyenét, inkább az utóbbit, és aztán hirtelen csatlakozták hozzá nagyon sokan, de még mindig nem mindenki. Ez nagyon érdekes, hogy kik nem adják a nevüket, vagy adták a nevüket továbbra sem, amiben én már akkor is kicsit azt érzékeltem, de lehet, hogy nincs igazam, hiszen nem látok a NER falai mögé, hogy lehetett benne valami felzúdulás, lehetett esetleg némi ellenérzés frakciótagokban, hogy ezt nem így kéne, és ehhez...
Ugye Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János nem írták alá.
Orbán Balázs sem írták alá. És még mondhatnék pár nevet, tehát nem, ők nem csatlakoztak benyújtóként, és lehet, hogy részben a belső ellenzéknek üzent a miniszterelnök, ezzel részben pedig azokat, akik esetleg lamentáltak, azokat lehet, hogy bele kényszerítették bizonyos helyzetben, ami már pedig akkor ezt most a nevünkre kell venni. Meghosszabbítjuk Bicskéig logikával, hogyha ennyire nem tetszik nektek, akkor tessék aláírni, és tessék a neveteket is adni hozzá, mert igenis ez a szuverenitásvédelemnek a legfontosabb eszköze és iránya. És lehet, hogy ezzel kapcsolatban tekinthető ez egy meghátrálásnak, de aztán az sem kizárható, amit sokan emlegetnek, hogy nyáron most elmegy majd láthatólag mindenki nyaralni, úgy is lesz elég feszkó a MÁV. Lesz. Minden nap tudja biztosítani a szárazság, az a száj, ami előttünk jön a mindig lehetőleg melegebb létező nyár kapcsán, az fel fog merülni. Ezzel most olyan nagy tüntetés, nagy ellenállás valószínűleg nem várható, de össze jól fog jönni egy újabb ilyen ütköző zónának kormány és ellenzéke között meg lehet mutatni, hogy ki az, aki védi a hazát, és ki az, aki támadná a szuverenitást. Tehát én ezt is egy plauzibilis olvasatnak tartom, ahogy azt is, hogy lehetséges, hogy tényleg vannak belül ellenzéki, vagy ezt a törvényt már túl soknak gondoló hangok, és lehet, hogy mivel amúgy is annyi a kidumálás, amúgy is annyi mostanában az üzengetés, Cserpalkovics a kormánynak, Cserpalkovics az egyik fő oligarchának, Navracsics Lázárnak, Lázár a luxizósoknak, tehát hogy keresztbe kasul mindenki Ugye a nem létező KDNP is még életjeleket mutat. Tehát, hogy lehet, hogy ezt akarják ezzel tapítani, hogy ne legyen még egy konfliktus forrás a frakción belül, vagy a párton belül arra, hogy esetleg ez is idővel kicsaphat, és akkor most inkább talomba rakják az egészet. Szerintem senki ne gondolja ezt, hogy ezt nem fogják elővenni, és tehát nem, én nem készülnék arra, hogy ez nem fog már előkerülni, és egyébként teljesen mindegy, hogy milyen formában fog előkerülni, ugye beszéltünk már erről a törvényjavaslatról, ez úgy szégyen, ahogy van, aki ezt komolyan gondolja, és ilyen módon beterjeszti, azt szerintem bármire, bármikor képes lehet, tehát nem kell azt gondolni, hogy ezzel most túl vagyunk. És szerintem a tüntetésnek is azért lehetett relatív sikere, abban az értelemben mondom relatív sikernek, hogy annak ellenére, hogy nem a Tisza szervezte, sokan voltak, és ugye azért ilyet nem láttunk mostanában.
Hát illetve pont ugyanaz a civil kör, tehát ugye azért a kegyelmi botrány kirobbanásakor.
Igen, de az még előtte volt. Tehát ugye az influencerek tüntetése az még azelőtt volt, hogy egyáltalán tudtuk volna, hogy van Tisza, és bármilyen, és azóta lényegében csak a Tisza szervezésében tudott Magyar Péter országjárásával, vagy budapesti, vagy egyéb tüntetésével tudott ilyen jelentős mennyiségű tömeg megjelenni. Igen, hatházi és szervezett meg a Momentum, de azért az nem volt ilyen súlyú, vagy ilyen jelentős mennyiségben emberben szerintem, de most ebben a versenyben nem is akarok belemenni, csak azt akarom mondani, hogy szerintem az sokakat nem téveszt meg ez a törvény visszavonás, vagy ez az átmeneti jegelés, pontosan ezért mentek ki. És ez egy érdekes visszakapcsolódása annak az egész válságnak, amiben vagyunk, aminek a kirobbantója a válság nyilvánvalóvá tételé, ugye a kegyelmi botrányhoz fűződik, bár nem csak amiatt van válságban a Fidesz, hogy ugyanoda visszamegyünk, hogy influencerek és közéleti szereplők, még egy adalék ehhez, hogy hát koncertszínpadokról is most már ugye megjelenik ugyanez a fajta tiltakozás.
Mennyire lehet hosszú távon fenntartható, illetve mennyire lehet a politika mellett egy ilyen alternatív világ felépítésére, és egyébként a politikát akár megtámogató civil világ felépítésére ez a polgári ellenállási mozgalom, amit tegnap a tüntetéssel együtt Puzsér Róbert meghirdetett.
Akár mi is kisülhet belőle, ugye Puzsér Róbertnek van egy elég nagy online támogatottság, azt lehet látni, hogy milyen követő tábora van. Az egy más kérdés, hogy ők civil aktivizmusba, fizikai aktivizmusba, a kliktivizm túl, tehát hogy az online aktivizmuson túl vállalnak-e, vagy akarnak-e bármit csinálni. Tehát én szerintem ez egy kettős kimenetű, tehát nyílt végű játék egyelőre, akár ki is nőhet belőle valami a Tisza mellett, a Tiszát nem kihívva, vagy más ellenzéki szereplőket, ha még vannak érdemben, nem kihívva, hanem őket egy kicsit megtámogatva. Ez egy másik kérdés, hogyha azt nézzük, hogy a Tisza-szigetek is valami hasonlót próbál, hogy annak nem jelente adott esetben majd konkurenciát, hogy helyben emberek nem érzékelik-e azt, hogy na hát itt már valaki az általunk elindított folyamatoknak a hullámára, vagy akar felülni, ugye a marketing ismeri azt, hogy vannak a piacon az innovátorok, akik kitalálják, és utána jönnek, akik elkezdik másolni, és ők maguk is csinálják, adott esetben sikeresebben. Lehet egy ilyen kihívó, tehát a Tisza felé és a Tisza szigetek felé egy kihívó hatása, de ezt majd csak akkor fogjuk megtudni, tehát én most azért nem mondanék ennél mélyebben bármit, mert ezt tegnap meghirdették, meg fogjuk látni, hogy milyen vonzása lesz ennek, milyen érdeklődés lesz ez iránt, és hogy területileg milyen kiterjedése lesz, mert hogyha ez megmarad Budapesten, akkor biztos, hogy nem lesz a Tisza-szigeteknek ez, és a Tiszának semmilyen módon kihívója, hiszen a Tisza jelentősége alapvetően pont az, hogy országos lefedettséggel működik, nem csak Budapesten, mint egy csomó más korábbi ellenzéki szereplő.
Ha már átláthatóság, történt egy érdekes dolog, hogy miközben arról beszél a kormány meg a Fidesz, hogy mennyire átláthatóvá kell tenni a civil szervezetek és a sajtó működését.
És a hozzájuk érkező finanszírozást.
Aközben, lásd csodát, egy KDNP-s javaslatként Vejke Imre, Hollik István és Nacsa Lőrinc javaslata. Egy olyan törvényjavaslat, ami a kampányfinanszírozásról szól, és megszűnne a kampányra fordítható összeg felső határa, és azt sem néznék, hogy kitől és honnan származik a pénz. ezt így hogy klasszikussal élve? Tehát, hogy hogy van az, hogy egyik héten benyújtom az átláthatóságinak nevezett törvényt, és a másik héten benyújtom ezt, és hogy fel se tételezem, hogy ezt akár egy mezei választó is egymás mellé teszi.
Úgy, hogy még azt is mellé teszi, mert akkor én szólok neki, és nem csak mint elemző, hanem mint kampányfinanszírozással foglalkozó egyetemi oktató, választáskutató, hogy ugye ugyanakkor, amikor visszahívja az előző javaslatot, hogy kéne szakértőkkel egyeztetni, akkor ezt a javaslatot megint csak senki nem látta, mert ez ezer sebből vérzik. Most azon túl, hogy választásokon belül egy évvel a következő választásot megelőző egy éven belül már nem, nagyon nem ildomos ilyen alapvető jelentőségű módosításokat.
Gulyás Gergely ugye mindig el szokta mondani, hogy hát nem nyúlunk hozzá.
Nem nyúlunk hozzá, igen, és ugye itt a mókolás azzal van, hogy nyilván azt mondja, hogy ez nem a választási törvény, mert ez csak az országgyűlési választások kampányfinanszírozásának átláthatóságáról szóló törvény módosítása, de tény, hogy a választási rendszerhez tartozik egyébként. Tehát ültünk itt néhány hete, amikor mondtam, hogy hozzá fognak nyúlni, majd ha kell, akkor nem fognak még mokolni. Nem mondok több tippet, majd leírom egy borítékba, lezárjuk és megnézzük utólag, hogy mihez nyúltak még hozzá. De ugye ami ezzel a probléma az, hogy ez teljesen ellehetetleníti a még nyomokban tisztességesnek tekinthető versenyt. Ugyanis mi a kiadási limit célja? Ugye itt a költési limitet akarják eltörölni, a költési limit ahol van, és ugye ők megnevezek néhány országot, ahol nincs, de hát ez nem abszolút igazság, hogy nekünk azt kell csinálni, mint Svájcban, ahol van költési limit, ott mindig azt a célt szolgálja, hogy az egyenlőtlen anyagi hátterű szereplők közötti esélyegyenlőséget csökkentse. Tehát csak azért, mert én 100 milliárdokat tudnék elkölteni a kampányban, ezért ne legyen ez a versenyelőnyöm azzal szembe a kép, hogy össze tud rakni 500 milliót.
De bocsánat, nem teljesen mindegy abban az esetben, amikor a Fidesz már nem is tagadva, most például a Harcosok Klubja vagy a CPEC rendezvény kapcsán kiderül, hogy kormányfinanszírozásból kampányol, tehát hogy nem... Tehát elbábozhatjuk, hogy nincs végtelen pénze a Fidesznek kampányolni a többiekkel szemben, de hát végtelen pénze van.
Na jó, de hát akkor... Tehát persze elvileg teljesen lényegtelen, hiszen tudjuk, hogy nem tartják be a szabályokat, sőt azt is tudjuk, hogy nincs vége soha a választási reformnak, hanem évről évre, fél évente finom hangolják az egészet mindig úgy, ahogy az éppen az aktuális ellenzéki felállást szeretnék, hogy legyen, vagy amerre az megy, azt megnehezíteni. Tehát ebben politikailag, vagy egy olyan hétköznapi racionalitás szempontjából itt tulajdonképpen az történt, hogy hát úgy is tudjuk, hogy végtelen mennyiséget költünk, akkor szűnjön meg. Ebben vagyunk ugye bizonyos szempontból 90 óta, és pont a kampányfinanszírozásának nagyon szép példája. De szerintem itt most az történik, hogy mivel tudják, hogy végtelen mennyiséget fognak tölteni, tudják, hogy túl fogják lépni a korábbi törvényi határt, így inkább előre mentesítik magukat azoktól a büntetőjogi következményektől, meg polgári következményektől, amit el kéne. Tehát tulajdonképpen magukra írnak egy jogszabályt, hogy nehogy, ha ne adj Isten, nem lesz meg a többségük, nehogy törvénysértés vádjával lehessen utólag a mostani kormánypártot vádolni, ezért inkább megszüntetik azt, amit törvénysértés lenne, de ettől még ez egy végtelenül tisztességtelen módosítás. Tehát elnézést, engem, mint választott, nem az érdekel, hogy a Fidesznek mi a jó, engem az érdekelne, és hát engem nagyon érdekel most is, hogy hogyan lehet viszonylag egyenlő feltételek mellett választásokat lebonyolítani. És ez egy olyan szintű megsértése az egyenlő feltételek lehetőségének, mivel egy csomó más ponton már eleve a Fidesznek nagyon komoly előnyei vannak, hogy én ezt egy végtelenül tisztességtelen megoldásnak tartom, azon túl, hogy hát az meg szimplán szánalmas, hogy azok, akik átláthatóságban regélnek itt egy éve, és most tényleg egészen fenyegető törvényjavaslatokat nyújtanak be, most hirtelen átláthatatlanná teszik ezt az egész kampányfinanszírozást. Szerintem ezt azért tudják megtenni, mert azért ez nem olyan egyszerű dolog elmagyarázni, hogy a kampányfinanszírozásnak milyen elemei vannak, az miért fontos, és tényleg van egy probléma, hogy ne legyek teljesen elfogultnak látszó, mert szakmai álláspont a kormánypárta szemben, hogy az tényleg egy probléma, hogy a big tech kampányoknál, tehát a nagy platformok, a social media platformok finanszírozása, honnan jön, mennyi megy, kinek a nevében költ, hogy ez egy nagyon nagy kihívása a jelenlegi kampányfinanszírozási rendszereknek, hogy hogyan lehet ezt szabályozni, hogyan lehet megoldani. De erre biztos, hogy nem az a megoldás, még a legjobb szándékú jogalkotás esetében sem, hogy bedobom a gyeplőt, hogy akkor bárki, bármennyit, bárhogyan.
Uh-huh. Mennyire van hatása a hétköznapi emberre annak, hogy mondjuk azt látja, hogy mondjuk most látja a végtelen mennyiségű plakátot, látja a végtelen mennyiségű Vox 25 hirdetést mindenhol. Belegondol-e szerinted a választó abba, hogy ez az ő pénzéből van, hogy ez mennyi pénzből van, akkor, amikor, és majd beszélünk részletesebben erről, amikor egyáltalán nem javulnak közben a gazdasági adatok, tehát nem azt látja, hogy mondjuk ezt a pénzt ezt arra költik, hogy, hanem azt látja, hogy plakátra költik. Összerakja-e ezt szerinted a választó?
Ebben nem vagyok biztos, hogy ilyen módon összerakja, mert ugye amikor plakátokat lát, akkor nem biztos, hogy az átlagember, magamat is ideértve, a plakátnak az árát kalkulálja, hanem az, hogy azon mi van. És szerintem az érdekes ebben a történetben az, hogy valószínűleg a Fidesznél már pontosan tudják, hogy elképesztő mennyiséget kell majd költeniük, mert nem lesz más. Tehát, hogy muszáj lesz nagyon-nagyon sok pénzzel megtolni a kampányüzeneteket, a terepmunkát, mindent, ami azt jelenti, hogy nem állnak jól. Szerintem a választó ebből ezt az erőlködést fogja érzékelni. Nyilván lesz egy olyan hatása, ahogy ugye a gyűlöletkampányoknak is mindig volt, hogy azért erodált bizonyos bizalmat, erodált nézeteket, megváltozott az emberek attitűdje, lassan szépen bizonyos, hogy mondjam, társadalmi jelenségek irányába, de én nem, azt nem várom, hogy azt fogják kalkulálni, hogy itt van megint egy City Poster, akkor Balázsi Gyula megint vehet még, nem tudom én, két floridai lakás több pénzből, mint amennyi az én egyetemi karomnak a teljes éves költséget, és ezt nem biztos, hogy így összerakják, de azt össze fogják látni, hogy megy egy nagyon erőteljes erőlködés, és valószínű olyan üzenetekkel, amik vagy köszönő viszonyban nincsenek a valósággal, gazdasági sikerpropagandát nem fognak tudni, tehát azért azt nem látom jönni, hogy az a 10 felújított állomási WC lesz a plakátokon, hogy igen, megcsináltuk. A másik felől meg, amit ki tud rakni, az ugye vagy a félelem és gyűlöletkeltés, az meg megint csak nem rezonál az állampolgárok nagy részének sem a félelmeire, sem az elvárásaira, mert nem az az érdekes, hogy 20 év múlva, ha Ukrajna csatlakozik, mi lesz, hanem hogy 5 éve vagyunk egy nagyon nagy slamasztikában, és ezt láthatóan nem tudja megoldani a kormány.
De a mostani Ukrajna ellenes kommunikáció az nem az mutatja már, hogy már nem arról beszélnek, bár a szavazás arról szól, hogy majd legyen-e tag Ukrajna, hanem arról, hogy most minden bajunkért Ukrajna felelős.
Nyilván erről beszélnek, de én abban nem nagyon vagyok biztos, hogy ennek van bármiféle hatékonysága. A Fidesz ügyes abban, hogy szépen lassan át tud fordítani nézeteket. Tehát ugye a Ceglédi Zoltánnak van az a szerintem nagyon fontos megállapítása már nagyon régóta, hogy a 2008-ban még nagyon harcosan Putyin és orosz ellenes Fidesz hogyan lesz a 2010-es évek második felére, végére egy Putyin barát, orosz barát szavazótábor. Tehát én azt el tudom képzelni, hogy ez lassan, de biztosan majd hatni fog, de hogy ez néhány hónapon belül úgy hason a választó, a Fidesz egyébként nem szerető választókra is, hogy ez őket vagy a Fideszre szavaztassa, vagy ne a Tiszára szavaztassa, vagy legalább otthon tartsa, ezt azért kevéssé látom hatékonynak, mert hogy azért ez egy elég távoli dolog, hogy nekünk itt most azért rossz, és nehezen szerintem racionálisan, nehezen összerakható, hogy hirtelen mindenért az az ukrán háború alatt is Ukrajna lett a felelős, akivel 3 éve még választást lehetett nyerni, és már akkor is tartott a háború. Tehát, hogy azt nem látom azt a narratívát, az üres, mantrázott fenyegetésen túl, hogy ugye kiberbűnözők, meg mafiózók, meg nem tudom, hogy ez érdemben le fog ülepedni a választók nagy részében, úgyhogy oké, ez egy hiteles, érdemi, elfogadható narratíva.
És akkor maradjunk még az anyagiaknál, mert hogy valóban a világ pénze sem elég, úgy tűnik, de hogy közben meg, hát ezt egyre nehezebb a költségvetésből kipasszírozni, és mi beszéltünk itt sokat már arról, veled is, Lakner Zolival is, hogy hát ha kell, akkor majd hitelből megoldják. Ugye tegnapi hír, hogy duplájára kell emelni a 2025-re tervezett külföldi hitelfelvételt. mi itt a Szabad Európában, mikor erről Kósa András kollégám egy-két hónapja írt, akkor egy dörgedelmes kritikát kaptunk a Nagymártonéktól, hogy hát ez teljes fake news, és mi ártunk a költségvetési stabilitásnak. Hát most úgy tűnik, hogy erre mégiscsak szükség van. Ez érthető-e szintén a választópolgárnak? Ezt látja-e, hogy amikor akár jóléti intézkedéseket kap a költségvetésből majd a kampány előtt, akkor ennek mondjuk a tízszeresét kell majd visszafizetnie a kampány után?
Ez ugye nagy rész múlik azokon a politikusokon, és azokon a közszereplőkön, akiknek ezt el kell tudni mondani. Tehát ez magától nem fog világossá válni attól, hogy ez a hír a sajtóban megjelenik, és magamfajta közéletem iránt nyilván intenzívebben érdeklődő emberben egyből azt a kérdést veti fel újfent, hogy de hát nyilvánvalóan a legnagyobb szuverenitás kockázat Nagy Márton. Utána az a nagy kérdés merül fel bennem, hogyha én így otthon elszámolnám a költségvetést. Annak, tehát, hogy ilyet nem lehet. Tehát egyszerűen tehát azért nagyon nehezen ez már szerintem azért a 2006-os Gyurcsányi kategória, hogy ennyire nem képesek normálisan előre akár egy olyan számokat mondani, hogy egy hónapig tartja magát. Tehát az, hogy dupla annyi hitel kell, az lényegében azt jelenti, hogy nem képesek előre kalkulálni még hozzávetőleg sem azt, hogy milyen lábakon tud állni a költségvetés, és onnan lesz az országnak finanszírozása. Nem biztos, hogy ez mindenkinek egyből átmegy, de hogyha ez meg van zenésítve, ha ez bele van csomagolva, szépen bele van dagasztva abba a többi témába, amit például a Tisza vezetője, Tisza, ugye Magyar Péter és a Tisza más megszóló politikusai folyamatosan napirenden tartanak az ország állapotáról, akkor szerintem ez tud egy olyan köztéma lenni, ahogy ez 88-ban is egy köztéma volt, hogy az ország finanszírozhatatlanná kezd válni, a számokat nem lehet elhinni, és ugye 88 októberében Kádár János elmondja a BBC-nek, hogy itt semmiféle válság nincs, és 88 novemberében Németh Miklósnak, mint frissen jött fiatal miniszterelnöknek az egyik történelmi tett, hogy elmondja, hogy mennyi a magyar államadosság, amit addig csak satszolni lehetett, de nem volt nyilvános. És volt tehát nem ilyen nyilvánosság mellett tized annyit tudtak tájékozódni az emberek, és volt jelentősége annak, hogy ami ugye az átlag emberben benne volt, hogy ez így fenntarthatatlan lesz, az amikor kimondatott felső szintről is, hogy igen, ez így tovább nem tartható, annak szerintem volt politikai hozaléka is következménye, de ehhez az is kellett, hogy legyen ez benne a diskurzusban, és nem csak azon a szinten, hogy akkor az infláció meg hát Nagy Márton megint nem találta el, és a repülőlajtot is ugye csak Mészáros Lőrinc vesz, hanem hogy hát azért ennek itt most már nagyon komoly kormányozhatósági következményei kellenének, hogy legyenek, és egyáltalán az, aki most hatalmon van, az akar-e kormányozni is. Tehát szerintem ez megzenésíthető, de ez egy politikai feladat, hogy egy ilyen makrogazdaságinak, nemzetgazdaságinak tűnő ügyet, közügyé tegyél, mert hogy a mi pénzünkről van szó, és hogy te is mondtad, igen, ezt mi fogjuk visszafizetni, nem Mészáros Lőrinc, nem Bentley-ket fognak ezért eladni, hanem neked, nekem, meg még sokaknak lesz magasabb az adónk.
Úgy tűnik, hogy közben, mint hogyha a kommunikációban ezeket a helyzeteket sokszor uralni tudták. Mondjuk az önkormányzatokkal szembeni vitákat is sokszor uralni tudták. És akkor múlt héten kormányinfón hát mintha kicsúszna a száján a kormányszóvivőnek egy ilyen sírnak picsognak mondat, ami egy önmagában is meglepő volt, de pláne, hogy én valószínűsítem, hogy ezt az egészet Karácsony Gergelynek szánta a kormányszóvivő asszony, és nem feltétlenül gondolta végig, hogy ez ugyanúgy szólhat a fideszes önkormányzati vezetőknek és a fideszes polgármestereknek is, akik vissza is szóltak erre. Ez a feszültség, amit nem csak, hogy mondjuk frakción belül az átláthatósági vállalhatósága, vagy nem vállalhatósága miatt, de amikor konkrétan látszik, hogy mondjuk fideszes polgármesterek, vagy fideszes egyéni képviselőknek helyben tartaniuk kell a hátukat, vagy az arcukat szemtől szembe, vállalkozókkal, stb. Ez mennyire egy dominó, amit így elindított?
Hát ez nekem, nem tudom, hogy mennyire ez az első dominó, nekem ez nagyon szépen beleillik abba a kommunikációba, amit például Lázár János is folytat már egy ideje, mióta tartja ezeket a Lázár infókat. azzal együtt, hogy ugye az egy nagyon, tehát az egy politikai stratégiai hiba lenne, és a kormány szóvivőnek az alkalmatlanságát mutatná, hogyha ő ezt csak Budapestnek szánta, hiszen ami körül ugye a legnagyobb vita van önkormányzati finanszírozásnál, a szolidaritási adó, azt lehet tudni, hogy annak a legnagyobb, tehát a fővárossal egy mértékű ellenzői azok a megyei jogú városok, akiket szintén erőteljesen hazavág. De egyébként kis településeket is az a vág, mert egy kis településtől, ha elvesznek 7-800 milliót, mint például az én lakóhelyemtől, az tud nagyon sok pénz lenni, tehát annyiból be lehetne végre fejezni, vagy meg lehetne csinálni azt az iskolát, ami 20 éve beázik. Tehát, hogy ennek van jelentősége, és ez nem politikai színezet, hogy most a fideszes önkormányzat örül, hogy befizethet, az ellenzéki meg sír, picsog. Tehát én nem is értem, hogy miért kell tesz, amikor pontosan tudhatták, hogy ez egy szintén a frakción és a Fideszen belül konfliktus. Ugye, aki figyel Navracsics Tibornak az interjúira, ő rendszeresen próbálja magyarázni, és egyébként nem sikertelenül szerintem, hogy ez a versenyképes járások program, amire ez menne, ennek mi lenne a jelentősége, mi lenne a hozadéka a befizetők számára, tehát ez a befizető haszonélvező hogyan oldódna meg. Biztos, hogy jobbat tenne ennek az egésznek a kommunikálásának, hogyha ezt Navracsics Tibor magyarázna el, és nem Vitályos Eszter helyezni, nem tudom, vagy így mondana ilyeneket az önkormányzatoknak, de amit mondtam, hogy Lázárhoz nagyon hasonló. Én döbbenten figyelem, hogy Lázár János infóin mindig megjelenik egy ilyen fentről lefelé beszéd, hogy nekem, mint választónak, mit kéne gondolnom, meg mit kéne látnom, és én ne gondoljam azt, hogy az bármi megoldás lesz, ha ő lemond, meg hát igen, ez ilyen csúnya beszéd, de hát a politika már csak ilyen. Egyszerűen felborult a helyzetértékelésük. Tehát, minthogyha ők uralkodói vagy főnökei lennének ennek az országnak, akik elmondják a beosztottaknak, hogy hát most ez már így van. Csak a helyzet az, hogy nem ez a helyzet. Tehát nekem Lázár János miniszter, ő egy szolga. Ő nem, ne oktassa ki a gyűlési részvevőket arról, hogy mit kéne tudni a politikáról, mert nem egy ispán vagy egy földes úr, aki most elmondja, hogy hát gyerekek, ezt így buták vagytok, nem jól látjátok, hogy Vitályos Eszternek sem az a dolga, hogy közhatalmi pozícióban lévő megválasztott embereket, akik jogos kritikát fogalmaznak meg valamilyen kormányzati intézkedéssel szemben, annyival tudja le, hogy sírnak, picsognak, mert hogy ezek az emberek mögött választók vannak. És ez egy végtelenül szerintem egy taszító. Tehát, hogy már csak azért is értelmetlen, mert ez egy nagyon taszító megközelítés, pláne, hogy még rá is tesz egy lapáttal.
De látsz-e hangulati változást a Lázár infokban? Mármint választói hangulati változás.
Bátrabbak. Én azt látom, hogy egyre bátrabbak a választók. Tehát, hogy én azt, mikor így visszanézem, visszahallgatom őket, hogy már nem csak a fiatalabbak mernek bekérdezni dolgokat, hanem idősebbek is, és azt látom, hogy elindult egyfajta számonkérés. Tehát már nem az van, hogy elmegyek egy baráti választói gyűlésre, ahol csak az én szavazóim és pártagjaim vannak ott, és ilyen békés belső ízében, mint amit lehet látni, mikor Orbán Viktor véletlenül megjelenik ilyen-olyan helyeken, hanem azt látom, hogy egyre több a számonkérő, most jó értelemben, a számonkérő jelleg, hogy de hát ti vagytok ott 15 éve, mit csináltok. És nem feltétlen ellenzéki indulatból, hanem egy egyszerű polgári indulatból, aki itt él, és szeretne egy normális országban élni. Tehát ezt a egyre több bátorságot látom, hogy egyre többen egyre mélyebbre tudnak menni, és nem tartanak attól, amit ugye mindig is hallottunk, hogy hát vidéken az emberek nem mernek majd megszólalni, mert hát a Fidesz a nézőket, ez biztos, hogy volt egy ilyen gát, de ez ugye részben Magyar Péter gyűlései tavaly, részben pedig ugye az, hogy van tétje, van annak tétje, hogy rákérdezzek, hogy ez egy picit ezt, vagy nem is picit ezt, elég nagyon ugye megszüntette ezt, vagy legyengítette ezt a gátat, tehát hogy hát nem lennék meglepődve, ha Lázár infók idővel abba maradnának.
Hát meg talán benne van az, hogy mivel nincsenek uniós források, ezért nincsen az a hatalmi helyzet, hogy a csöndbe maradok azért, mert akkor legalább kapok uniós pénzt.
Hát azt azért nehéz, hogy mondjam, tehát annak az ellátási lánc végén lévő vállalkozónak, akihez valamennyi lecsorgott, ugye ha igazán volt ez a trickle-down capitalism, akkor ez itt volt, hogy a nagy oligarcháktól szépen valamennyi azért lejutott, nekik azt szerintem nem lesz info, hogy hát most 3 évig bírt ki valahogy, és akkor majd, mivel meg akar ezek az ukránok csatlakozzanak, és akkor megkapjuk a pénzünket, akkor majd talán neked is jut valami. Ugye az autokrácia irodalma el is mondja, hogy az autokrácia egyik fontos fenntartó eleme a gazdasági hátország, amit nem csak az oligárchák tartanak fenn, hanem a hozzájuk bekötött közép- és kisvállalkozók teljes hálózata. Ez nem fent fog megrecseni, ez mindig lent recsen meg, mert ugye fentről lefelé folyik a pénz, és mindenki kiveszi a végét, és kiveszi maga részét, és aztán a végén valakinek nem marad. És aki nem marad, az elégedetlen lesz.
Az elmúlt időszakban voltak szintén olyan hibák, amik mémesedtek is, ilyen volt talán a zebra ügy is. És hát most ilyen Mészáros Lőrinc, tehát ez a biztos nem gyalog, ez tényleg roppant szórakoztató mémek születnek azóta ebből az egész Kaufmann Balázs és Mészáros Lőrinc között lezajlott párbeszédből. Majd utána ráadásul még Mészáros Lőrinc egy nyílt levelet is ír Magyar Péternek, ami hát egészen meglepő műfaj egyáltalán az ő oldaláról, meg pláne, hogy megszólal most, hogy ő szólal-e meg, vagy se, ugye ez is egy kérdés. De hogy hát mi is szoktunk egymással kommunikálni még
nem
azelőtt, hogy...
levelekben.
Igen, és hát azt beszéltük egymással, hogy ez mi? Mi történik itt? Kicsit olyan, minthogyha külön-külön, hogyha nézzük a szereplőket, nekem az jutott eszembe, hogy ez a 2007-2008 MSZP, amikor külsős tanácsadók, a saját emberek, a frakción belül elkezdenek kibeszélni, elkezdenek olyan lépéseket tenni, ami nem megszokott, és talán hibának is tűnik. Uh-huh. Ha így egyben nézzük ezt az egészet, mi történik itt szerinted?
Hát ez nagyon nagyképűnek fog hangzani. Nekem erre van egy ideje, egy ilyen kis házi kidolgozottságú elméletem, mert én visszanéztem, hogy mikor lett Mészáros Lőrinc, mikor került be ő a közéletbe, úgy igazán. Uh-huh. És ugye ő nagyon sokáig csak, mint felcsúti polgármester volt, aki a Pancsó Arénát csinálja, ez ugye nem titok, hogy én arra felé lakom, tehát hogy itt azért nyilván ez jobban látható volt, ilyen helyi ügyekben, ilyen Bicske, Felcsút, Csabdi térségi dolgokban volt igazán, és aztán idővel feltűnt mindenkinek, hogy iszonyatosan elkezdett meggazdagodni, és igazán a G-nap után került be egyáltalán Mészáros Lőrinc az oligarha névjegyzékbe, vagy nem tudom, tehát aki így közszájon forog, de az igazán érdekes, hogy mondjam, jelenségé, vagy ilyen látható jelenségé 20-21-ben lett, ugye esküvő, minden ilyen. És nekem azóta az elgondolásom, hogy az, hogy ezt ennyire engedi a Fidesz, miközben nyilvánvalóan azért ez őt erodálja a Fidesznek, ez káros tud lenni, annak én nagyon nem zárnám ki, hogy nem pont az az oka, hogy elvonja a figyelmet az Orbán család hasonló gazdagodásáról és a gazdagság fitoktatásáról. Tehát, hogyha lehet azon nevetgélni és szörnyűködni, hogy Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc hol nyaral, és mennyiből és hova utaznak, akkor annyival kevesebb felület jut Orbán Ráherre és Tiborcz Istvánra.
Hát de nem jut kevesebb.
Hát azért nem? Valamennyi, de hogy elviszi. Tehát, hogy akkor azért nem, már nem csak azon, hogy csak ők. Tehát, hogy ad egy másfajta. Én szerintem ez egy egyszerűen idelőjetek. Ez a levél nekem, amit én elolvastam, és ezt el se hittem, én megkockáztatom, hogy ezt nem Mészáros Lőrinc írta. Az elég szomorú, ha a Vajdog Communications, aminek a neve szerintem önmagában felháborított, de azt gondolom, hogy ezt szerintem nem is ők írhatták, mert hát akkor nem lehetnek ilyen bevételeik, ha csak ennyire futja nekik. Azt sem gondolom viszont, hogy ez a kormány, tehát hogy ez a karmalitából jött, és amit mondasz, hogy ilyen nagyon feszesen ment eddig, én azt gondolom, tehát hogy ez szerintem nem a szociknak a 2008-as, mert soha nem volt központilag irányítható a kommunikáció. Nekem az a gyanúm, hogy itt felmerült, hogy jó, akkor hát ezt már nem lehet tűnni, hogy szegény Mészárosnak meg kell szólalni, és én simán el tudom képzelni, hogy a Rogán azt mondta, hogy jó, hát mondjon, amit akar. Addig is rajta röhögnek, és nem az történik, hogy nekünk Nagy Márton és hasonlók miatt kell itt foglalkozni, és én egyébként egy percig nem gondolom azt, hogy Mészáros Lőrinc nem lesz beáldozva, hogyha úgy hozza az élet, hogy Mészáros Lőrincnek be kell áldozódni, hogy a még nagyobb, hogy mondjam, védendő értéket, ami a Fideszben van, védje, és én szerintem ennek az útja indult most el, vagy ezen az úton kezdtünk el elindulni, hogy Mikor már ezerszer el van mondva, hogy semmi luxizás, semmi, nem tudom én, jaktozás, meg magánrepülőzés, és még mindig, akkor simán lehet ezt, jó, oké, még három ilyen, és akkor utána fel lehet áldozni. És Mészáros Lőrincet feláldozni mennyivel egyszerűbb, mint Orbán Viktort, vagy Orbán Ráhelyt, vagy Tiborcz Istvánt, vagy bárkit, aki a Fidesz abszolút vezérkara, hiszen Mészáros Lőrinc maximum Várkonyi Andrának fog fájni.
Hát, illetve azért, amin ül vagyon, az nem csak neki fog fájni. Tehát itt kérdés, hogy mondjuk, amit láttunk az elmúlt hetekben a nyilvános beszámolókból, a vagyonkimentésről, amit ugye többen is szemléztek, hogy látszódik, hogy az elmúlt években nem vették ki sokan az összes osztalékot. Most ezek elkezdődtek. Emögött szerinted ez van?
Hát miért tudom, hogy csinálnám? Most elnézést, egy persze.
Nem tudom, mert hát, ezt sem tudok képzelni ennyi pénzt.
Soha nem volt még ilyen
pénzt,
problémát, tehát, hogy milliárdos osztalékokkal. Én is a múltkor láttam egy videót, amin kiszámolták, hogy másodpercenként 3000 forinttal nő a vagyon, és naponta 250 millió, vagy mit lehet annyi pénzet csinálni, de ez ugye Navracsis Tibornak sincs ilyen dilemmája, mint tudjuk. Nyilvánvalóan van egy vagyonkimentés ebből a szempontból, de ugye azért ez annyira nyilvánvalóan, tényleg egy ilyen 5 év után, amiben a magyar gazdaság és a társadalom van anyagilag, ez egy annyira nyilvánvalóan bicskanyitogató életmód és vagyonfitoktatás, ami történik, hogy szerintem ezt másért nem lehet hagyni. Tehát ha én kormányzati kommunikátor lennék, akkor én ezt csak azért tudnám hagyni, hogy oké, hogy árt, de még azzal is, hogy árt, elviszi a figyelmet, begyűjti a... mint az utálatos kép, begyűjti a gyűlöletet, és addig lehet ezt habozni, és nem mással foglalkozunk. Tudom, hogy ez ilyen gumicsont logikának tűnik, de ez szerintem abban az értelemben nem gumicsont, hogy elvonja a gyűlöletet, elvonja a figyelmet máshonnan, és utána majd föl lehet áldozni, mert nem fáj annyira.
Gumicsont logika. Kicsit az átláthatósági törvényre is visszatérve, meg az egész nyár, ami előttünk áll, meg ugye most újra a Pride is téma, hogy egyáltalán lesz, nem lesz. Ugye ebbe a kormányzati kommunikáció is nagyon eltérő, attól függően egyébként, hogy itthon vagy külföldön beszélnek, vagy Brüsszelnek indokolnak, vagy itthon. Nyilván attól vérmérséklettől függően is, hogy mennyire tartja még magát valaki emberarcú fideszesnek, vagy sem. Ugye Navracsics Tibor erről is úgy beszélt, hogy hát ma Pride az nincs betiltva. Lázár János meg nem, hogy azt mondja, hogy be van tiltva, hanem hát akkor én hivatkozok, hogy ne én mondjam, hivatkozok sokakra, tegnap a felszólalók között is többen nyílt náci beszédnek nevezték azt, ahogy arról beszélt ő is, és most nem fog eszembe jutni, hogy melyik másik fideszes képviselő, hogy a Kincsebb Parkba kéne.
Kának Kocsis Máté, de nem biztos.
De hogy... De közben meg az egész olyan, és itt kapcsolódok vissza az átláthatóságihoz, mint hogyha az is benne lenne annak az elhalasztásában is, hogy ami eddig nem jött be a Pride-dal, hogy teljesen elvigye a fókuszt arról, hogy mondjuk gazdasági problémákról beszéljünk, az eléggé bejött például az átláthatósági törvénnyel, mert hogy mivel rólunk van szó, valóban mondjuk a Partizántól a Telexig hírfolyamokat csak erre koncentrálva csináltak hetekig újságíró kollégák. Szóval, hogy, és tudom, hogy sokat beszélünk arról, hogy a figyelem elvonásának az elvonása, de hogy ezt ki tudjuk tisztázni, hogy ma mi az, ami fontos, ami a választó szempontjából is fontos, mi az, ami nem fontos, és mi az, ami olyan erkölcsi minimum, hogy ha fontos, ha nem, muszáj megállnunk, és muszáj beszélni róla.
Én azt gondolom, hogy ezt egyébként a válaszok elég jól kitisztázzák. Mert nem egyféle választó van. És lesz olyan választó, akinek önmagában felháborító a Pride betiltásának a szándéka. Tehát teljesen mindegy, hogy mit mondanak, lesz vagy nem lesz, lóversenypályán vagy itt-ott. Ilyet nem csinálhat egy kormány, és szerintem egyre többször ez fogalmazódik meg, hogy nincs jogod ehhez. Tehát, hogy azt üzenni a Fidesznek, hogy ezt nem teheted meg. Tehát nem te vagy a főnök, nem dönthetsz így, és szerintem lehet, hogy van, akinek ez gumicsontnak tűnik, de közben látszik, hogy egy csomó választó, egy csomó polgár számára ez egy olyan, ahogy mondtad, erkölcsi minimum, amiért akkor is ki fog menni tiltakozni, hogyha adott esetben szexuális kisebbségeik jogait illetően nem érintett, vagy egyébként gazdasági nehézségek őt nem érik, vagy akár érik, de ezzel együtt is nem vonja el a figyelmét ezt. Tehát szerintem ez egy több rétű, sok rétű dolog. Van, akinél már ez is kicsaphatja a biztosítékot, és van, aki egy olyan, hogy mondjam, atmoszférában vagy élethelyzetben van, hogy azt gondolja, hogy jó, hát aki hatalma van, az még ezt is megteheti, és nekem egyetlen lehetőségem van, hogy jövőre talán kapok egy szavazólapot, és ott tudom, hogy hogy szavazzak. Tehát, hogy azért ezek, én azért óckodom mindig attól, hogy belemenjünk abba, hogy ez gumicsont, ez nem gumicsont, mert ugye a Fidesz soha nem egyként nézi a társadalmat, tehát nyilván vannak stratégiái arra, hogy hogyan próbálja meg a közvéleményt manipulálni, de hogy hogyan próbál meg különböző rétegeknek, különböző üzenetekkel kommunikálni, azt szerintem egy nagyon fontos dolog, és itt is azt látjuk, hogy ha az egyik nem jön be, akkor még mindig tudok lőni a másikkal, miközben nyilvánvalóan a társadalom nagy része annyiban szerintem egységes, hogy ha meg kéne nevezni, hogy mi az ország legnagyobb problémája, akkor az nem a gyülekezési jog, nem az átláthatatlan nemzetközi finanszírozások vélelme, és nem a kampányfinanszírozási limit. Tehát, hogy semmit, azt szerintem elég jól átmegy, hogy semmit nem csinálnak azokkal a válsággócokkal, amikkel kéne igazából kezdeniük valamit.
Hol van most mindeközben szerinted a Tisza? Ugye volt egy nagy menetelése Magyar Péternek, annak nyilván volt egy nagy zárlata, közben Ruszin-Szendi Romulus kapcsán határozottan megszólalt Magyar Péter, de minthogyha most lenne egy ilyen, hadd menjen, MÁV bedöglik anélkül is, hogy én megszólalnék, a, nem tudom, Mészáros Lőrinc mond hülyeséget anélkül is, hogy én megszólalnék. Ez van most kicsit?
Persze. Én szerintem az van, hogy általában ugye az ilyen mozgalmi politizálásra az a jó tanács, hogy hagyni kell egy kicsit pihenni, aztán újra kezdeni. Nem szabad. Tehát nagyon jól kell érezni, hogy mi az a pont, amikor újra be kell lendíteni, még mielőtt szétszélednek, de hogy kell hagyni mindig egy kicsit pihenni, kell hagyni egy kicsit megélni azt a sikert, amit előbb elértek, és akkor egy kicsit leülepedni, és aztán újra. Tehát, hogy egy kicsit ilyen hullámzásos dolog ez az egész, és szerintem itt most annyi minden tudott a Tisza a sajátjainak felmutatni, hogy most tényleg ráérnek egy kicsit pihenni, másrészt tényleg kezdődik a nyár, nyári szünet, táborok, dögmeleg, megvannak a nyári tipikus témák, hogy drága a Balaton, egyébként is úgy se lehet eljutni, mert vagy a hetes áll, vagy a vonat, vagy egy, mind a kettő, tehát, hogy megjönnek azok a hét, amit nem szükséges további akciókkal felnagyítani, és hát ugye mindenki vár arra, hogy úgyis jön majd a jövő tavasz, vagy valamikor lesz egy választás, és akkor ott kell megmutatni a Tiszának. Egyébként tényleg adott esetben most semmi más dolga nincsen országosan, mint hogy megmutassa azt, hogy na, ez a Fidesz. És néha úgy alátenni egy-egy kérdés, hogy na látod, esetőt megoldani. Gyanítom, Magyar Péter ugyanazt fogja csinálni, mint tavaly, hogy kórházakat, vonatokat, ugye most is elment valahova vonattal, kórházakat, vonatokat és gyermekvédelmi intézményeket fog látogatni, hiszen ez a három kulcs probléma. Egyrészt a gyermekvédelemből nőtte ki magát ez a kvázi ellenzéki mozgalom, vagy ez az új ellenzéki aktivizmus, másrészt pedig hát tényleg méltatlan a gyermekvédelem nevében, méltatlan, elviselhetetlen helyzetben vannak ezek az intézetek. Tehát ha ezekre rámutat, hogy na itt van a gyermekvédő kormány, azzal újra és újra, mint egy ilyen emlékeztető oltás meg tudja mutatni, hogy honnan indult ki ez az egész tiltakozás.
Beszéljünk még egy kicsit a fővárosi ügyekről, meg arról, hogy ezt Karácsony Gergely hogy tudja felmutatni, hogy tudja kommunikálni. Olyan, mintha ebben nagyon ketté szakadt volna, hogy van egy 70%-ban ellenzéki főváros, aki mondjuk még lehet, hogy érti is, amit Karácsony Gergely mond, de hát közben meg van az ország, aki csak azt látja, hogy a Karácsony Gergely itt soha nem tud megoldani dolgokat. Szerinted ez mennyire megy át, és mennyire tudja a Fidesz országos ügyének használni azt, hogyha kellemetlen helyzetbe hozza akár a budapesti polgárokat is?
Hát ez akkor tudja országos ügynek, hogyha Karácsony Gergelynek van országos ambíciója. Ha nincs, akkor nagyon nehéz lesz ezt. Ugye nem véletlen, hogy már most a propaganda sajtóban mindig a Tisza van megemlítve, amikor Budapest problémái vannak. A Tisza, és csak utána nagyon sokszor Karácsony. És az előbb is ezért mondtam azt, hogy országosan a Tiszának ez a dolga, mert szerintem Pesten lesz dolga a Tiszának. hogyha a választói támogatottságot meg akarja tartani. Tehát Karácsonynak azért van, és ez egy nagyon fura lesz, amit mondok, viszonylag könnyű helyzete, mert őt most megválasztották 24-ben, tehát 29-ig kell neki valamit produkálni, és az első évében egy ilyen válság, ami ellehetetleníti Budapestet, az nyilván átmenetileg, finanszírozásilag, működésben, megítélésben tud nagyon nehéz helyzetet eredményezni neki, de ha igaz az, hogy ő nem akar országos pozíciót szerezni, országos politikában bármilyen módon megjelenni, akkor neki a következő nagy produkcióra és az eredményei felmutatására 29-ben lesz szüksége. És addig ez mind kisimulhat. Lehet, hogy 29-re ez az egész, ami most Budapest körül van, ez egy múló közjáték. Uh-huh. Ami igazán Karácsonynak veszélye az, hogy nagyon sokszor már most úgy tűnik, hogy két főpolgármestere van a városnak, ugyanis az ember meghallgatja az egyik legkisebb frakcióvezetőjét, akkor nagyon sokszor egy kvázi főpolgármester kommunikációját lehet hallani.
Így ha nem megoldani. Fejtették meg a nézetek, akkor Vitézi Dávidról beszélsz.
De ezt fogjuk megoldani, így fogjuk megoldani, erre tettem javaslatot, ezt már rég így kellett volna, és ugye Karácsonyhoz hasonlóan Vitézi is beleáll nagyon sokszor abba, hát az ő kedvenc céltáblája Lázár János, nem meglepő módon, egyrészt mint közlekedés, másrészt meg ugye Budapest egyik fő ellehetetlenítője. És ugye Karácsonynak az igazi kihívás az lesz, 4 év múlva, hogy nehogy felépüljön mellette Vitézi Dávid egy olyan polgármester jelölti, aki a képességet és a kompetenciát meg tudja mutatni, de ugye itt szerintem Budapest helyzetében, vagy a Budapest kormányozhatóságában előbb-utóbb fel fog merülni a Tisza felelőssége. Hiszen mégiscsak ugye a közgyűlésben a Tisza a második legnagyobb, sőt, Fidesz-el egyenrangú szereplő. Tehát meg fogják kérdezni azok a választók, akik figyelnek Budapestre, úgy, mint Budapest, uh-huh. és nem csak a kerületükön keresztül, hogy de mi történik mégis ebben a városban. És ugye nincsenek erre méréseink, de tudjuk azt, hogy korábban ugye Demszky Gábor is mindig jól jött ki abból, hogyha ő volt a kvázi ellenzék, az országgal szemben, a kormánnyal szemben. Tehát ő volt az, akit nem engedett a kormány működni, ez azért segítette. Az elnöki rendszereknek, és egy kicsit ilyen a főpolgármesteri rendszer is, hogy van egy közvetlenül választott főpolgármester, és neki valahogy együtt kell működni egy közgyűléssel. Ott is mindig az van, hogyha az elnök és a kongresszus között az Egyesült Államokban egy konfliktus van, akkor a választók nagyon-nagyon nagy százalékban mindig az elnököt támogatják. Önmagában amiatt, hogy van egy magányos hős logika, szegény egyedül harcol ebben a sokasággal szemben, és nyilván az 535 fős kongresszus az nem a 33 fős közgyűlés, de ha azt látják, hogy van egy főpolgármester, aki megoldaná az ügyeket, és van egy közgyűlés, amelyik képtelen arra, hogy együttműködjön a főpolgármesterrel, az adott esetben nem a főpolgármester helyzetét fogja nehezíteni, hanem azoknak a pártoknak a helyzetét, akik ezt a megegyezésképtelenséget mutatják a főpolgármester felé. Tehát szerintem, amit igazán fontos lenne, hogy sikerüljön egy olyan együttműködést kialakítani most már az a fővárosban, kormánypozícióban, vagy hát nem is kormánypozícióban, de mégiscsak a választók többsége által ott lévő pártok, vagy nem Fidesz, frakciók között, ami nem jelenti azt, hogy őket föl lehessen úgy mutatni, hogy na lám, itt van egy koalíció és egy együtt repülés Karácsonnyal, uh-huh. és akkor össze lehet dékázni a Tiszát, össze lehet tiszázni a Dékát, meg Karácsony, meg mindenkit össze mindenkivel, de a működőképességet és az együttműködésnek a szándékát felmutatni. Azt, hogy mindenki most jelenleg mindenkinek beszól, azt szerintem nem segíti a főváros helyzetét, főleg egy olyan helyzetben, hogy ugye van egy fölöttük lévő szereplő, a kormány egy kétharmados parlamenti többséggel, ami elképesztő mértékben nyírválta meg már eddig is az önkormányzatok jogosultságait, és most még anyagilag is megnehezíti. Ugye nekem kicsit az az érzésem, hogy az elmúlt fél évben nem nagyon volt a főváros napirenden az országos Fidesz politikában, és most hirtelen elkezdték lőni Karácsonyt ezzel az inkasszózással is, hogy talán amiatt is lehet ez, hogy hát, ha visszacsábul az országos politikába, és ha már a DK-t nem sikerül felhozni, akkor legyen egy másfajta ellenzéki kihívó a Tiszával szemben. Talán ennek is köszönhető, vagy emiatt is van, hogy ugye Karácsony most már többször el is mondta, hogy ő Tisza győzelemre számít, és ő nem akar ebben az egész versenyben részt venni.
Említetted már, hogy lehet, hogy a Lázárin fog kicsit csitulni fognak, vagy akár megszűnnek. Hát itt azért most a pünköst hétvégi történetek, ami után ugye Lázár János maga elé tolt a Facebookján a MÁV vezetőit, illetve az államtitkárt, épp csak a Siemens és mindenki felelős rajta kívül. Ugyanakkor, hát én jól emlékszem, hogy nekem mondta, most ezen gondolkozom, hogy tavaly vagy tavaly előtt nyáron ott álltunk az esőbe, és azt mondta, hogy ő egy személyben felelős minden egyes utazóért. Hogyha ő egy személyben felelős minden egyes utazóért, akkor meddig tartható ez, hogy semmilyen személyi következménye nincsen annak, hogy hát azért pünkösd minden évben van, hosszú hétvége minden évben van, és júniusban a nyár is el szokott kezdődni.
Semminek nincs felelőse, tehát nyilvánvalóan, amíg nem is csak a közhangulat, hanem a... Bár nyilván a közhangulat, ugye pont Novák lemondását azért a közhangulat váltotta ki végül, tehát amíg nem érkezik olyan mérhető nyomás, a mérhető alatt értem akár azt is, hogy Rogánék megmérik, hogy ez már vállalhatatlan. Nagy Márton esetében, hát valakinek a felelőssége felmerül, értem, hogy nem... Hogy Lázár sem ártatlan a MÁV-ot illetően, de hát Nagy Márton felelőssége, és nem történik semmi. Tehát én azt gondolom, hogy nem fog már a miniszterelnök ilyen felelősségeket érvényesíteni, mert minél tovább tartasz valakit így pozícióban, minél több gigszer és kudarc ellenére, annál inkább fel fog merülni az is, hogy de hát a te felelősséged mi abban, hogy eddig ott hagytad. Tehát én azt gondolom, hogy ez Lázár Jánosra különösebb most személyi konzekvenciákat nem fog jutatni, de ezzel együtt az, hogy ő mondjuk ki össze-vissza beszél, mert ha ő egy személyben felelős minden utazóért, akkor felelős azért is, aki itt olyan Bicskén nem tud lemenni az állítólag 4 éve vagy 2 éve akadálymentesített aluljáróba, ahova nincsen lift. Tehát, hogy vagy felelős azért, hogy elmaradnak azok a felújítások, és azok a korszerűsítések és karbantartások, amik miatt ott vagyunk, ahol vagyunk. De szerintem ezek, tehát annyira azt érzékenem, hogy van ez a szlogen, a pillanat uralása, hogy ott azt a meccset kell megnyerni, tök mindegy, hogy amit itt mondok, az koherense, meg konzisztense azzal, amit ott mondtam, hogy ezen szerintem ők ebben már rég, vagy ezen már rég túl vannak, hogy ezt így méricskéjék, és ilyen módon valami több hónapos tekintetben konzisztens megszólalóként legyenek. Szerintem a Lázár Infoknak az egyetlen jelentősége az, amit ő tavaly is mondott, hogy ki kell menni az emberek közé, és megvívni az igazunkért ezeket a vitákat. Most a helyzet az, hogy ő még mindig nem vitatkozik, hanem megpróbál ilyen kicsit, jó, hát te ezt nem jól látod, nem érted, hogy mi a politika, ilyen lekezelő válaszokkal a kritikákra reagálni, ez biztos vagyok benne, hogy neki nem tesz jót. Lehet, hogy edzésben tartja vitailag, meg beszédileg, de hogy az imázsának nem tesz jót. Általában az emberek között abban biztos vagyok, és ez is csak arra lesz jó, hogy el lehessen tenni. Jó, de hát ő legalább kiáll, ő legalább vállalja, és hát igen, eddig is voltak gondok a MÁV-val, ki gondolta, hogy most egy nap alatt meg lesz oldva. Pontosan tudjuk, hogy itt egy csomó olyan karbantartás, meg fejlesztés megtörténhetett volna, ami nem történt meg.
Ennek fényében te elhiszed, hogy komolyan felmerült az utódlás kérdése a Fideszben? Ugye Török Gábor beszélt erről először, de aztán sokan beszéltek erről háttérben, hogy ez valóban komolyan felmerült, hogy ne Orbán Viktor legyen a miniszterelnök jelölt.
Azt elhiszem, csak nem ott merült, tehát ez nem a Karmelitában merült fel. De azt én simán elhiszem, hogy olyan fideszes politikusok, akik lehet, hogy most nincsenek az első vonalban, azok már beszélgetnek arról, hogy ebből mi lesz 2026-ban, és lehet-e még menteni a mentetőt, hogyha ez minden pártban felmerül, amikor azt látják, hogy bukta jön. Azt is nagyon sokáig tagadták, furcsa párhuzam lesz, hogy Biden visszaléptetése, vagy Biden nem indulása az választásokon felmerül. Nem, de hogy aztán hirtelen valahogy mégiscsak nem Joe Biden volt az elnök jelölt a 2024-es elnök választásokon. Tehát Én magától értetődőnek gondolom, hogy arról zajlik a Fideszben beszélgetés, hogy Orbánnal bukni fognak, ahogy arról is zajlik, hogy hogyan lehet a törzsszavazókat Orbánnal megtartani. Biztos vagyok benne, hogy arról is zajlik beszélgetés, hogy mi lehet egy Orbán utáni Fidesszel, de azért gondolom, hogy ez nem a Karmelitában történik. Lehet, hogy olyanok részt vesznek ilyen beszélgetéseken, akik a Karmelitában is bejáratosak, de nyilván nem Orbán Viktor lamentál erről. Ő, ameddig szerintem ő tipikusan ez az állva kell meghalni figura. Ő maga felajánlotta, ugye 2006-ban emlékszem, igen, a második forduló előtt, hogy fogjanak össze az MDF-el, és hajlandó visszalépni. Akkor ez nem volt elég. De hát azért azt lehet hallani itt-ott-amott, hogy Orbán Viktorral egykor, vagy akár még most is jó kapcsolatot ápoló emberek is próbálnak valahogy üzenni nekik, hogy azért nem kéne elmenni a falig ilyen-olyan rettenetes törvényjavaslatokkal és hasonlókkal, és hogy érdemes lenne esetleg egy ilyen konszolidált, a szó rossz értelmében, de mégis valami fajta nyugalom felé, konszolidáció felé a tárgyaló képesség lehetőségét fenntartani az ellenzékkel, hogyha esetleg fordul a kocka a következő választáson, és elvitathatatlanul fordulni fog a kocka annyiban, hogy nem tudnak csalásra erre-arra hivatkozva ragaszkodni a hatalomhoz, akkor tárgyalóképes legyen a Fidesz. Ez minden ilyen rendszerben benne van, hogy megjelennek az üzenetek.
Látsz te még tárgyalóképes embert?
Mindenki, jelenleg mindenki tud tárgyalóképes lenni, aki például ezt az átláthatósági törvényt nem írta alá.
Jó végszó. Unger Anna, köszönöm szépen, innen fogjuk folytatni, izgalmas nyár elé nézünk, az reméljük. Biztos. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, ez volt az elemző Unger Annával és Benyó Ritával. Viszont látásra, viszont hallásra.